Nagyon szeretek idősekkel beszélgetni ezért is, mert élő történelemkönyvek, és ők tényleg úgy mondják el, ahogy emlékeznek, és ahogy történt. Erről tanúskodik egy idősebb generációból, Jablunkai Gábor, aki túlélője, megélője volt ennek a napnak, az utolsó napnak.
Ön az egyike azoknak, akik 56-os forradalmat megtapasztalták valamilyen formában. Hány éves volt ön akkor?
17. évenben jártam akkor.
Milyen emlékeket őriz erről?
Meglehetősen sokat, hiszen érettségi előtt álló diákok révén tanáraink és részben saját elhatározásukból részint éppen a diákok nyomására sokat foglalkoztak ezzel a témával attól a pillanattól kezdve, hogy október 23-án délután már látszott, hogy itt valami nagy népi tömeg megmozdulás lesz. Akkora nyomás alatt álltak az emberek, hogy ezt nem lehetett sokáig kibírni. Van olyan helyzet, amikor egyszerűen túlcsordul a pohár, és akkor megállíthatatlanul kifolyik minden. Ez történt. Hát az emberek nem tudtak nyugodtan még aludni sem, mert nem tudták, hogy mikor rájuk éjszaka az ávó és viszik el. Adott esetben soha többé viszont nem látott rokonokat. A mi házunk egy 8 lakásos társasház volt. Innen is például a ház felét kitelepítették. A helyükre pedig ilyen pártkori felsokat telepítettek be. Például az első emeleten lakott egy idős házaspár, ahol a férfi agronomus volt, és indok az volt, hogy azért telepítik ki, mert kiszolgálta a grófot agronomusként. Hát a nevetséges a mai ember számára, talán el se hiszi a mai generáció, hogy ilyen indok elég volt ahhoz, hogy időskorban Hortobágyra vagy Dévalánya telepítsenek ki embereket. Ilyen körülmények között, amikor ráadásul riadó volt, hogy na most liszt érkezett a közértbe, és akkor rohantak az emberek sorba állni, hogy kapjanak 1-2 kiló lisztet. Hát húsról nem is beszélve, a tej a 25 literes alumínium kannákban már savanyon érkezett. Tehát mindenféle szempontból, akár a politikai, akár a gazdasági részét nézzük, az emberek totális elnyomásban és rettegésben. Csak a pártkori felsők voltak kivételek.
Önnek, mint 17 éves fiatal embernek, mikor vált egyértelművé, hogy itt nagy a probléma?
Hát ezt tulajdonképpen a folyamatában nézhetjük, mert ez egyre rosszabb lett. És apám akkor a Trefort utcai gimnáziumban tanított, és október 23-án a házban lévő egyetlen telefonra, ez egy dohánygyári igazgatónak volt a telefonja, és a fia az én öcsémnek volt osztálytársa. Oda telefonált az iskolából, és azt mondta, hogy ha történelmet akarsz látni, gyere be hozzám az iskolába. Na, be is mentem, és akkor már menet közben a 63-as villamos akkor a János kórháztól közlekedett a Nagyvárad térig. Erzsébet híd akkor még a Dunában parkolt a háborús robbantás következtében. És amiket már akkor útközben láttam a Kálvin téren, az már megdöbbentett. Akkor már teherautókon fiatalok voltak rajta, magyar zászlókkal, transzparensekkel. És a Kálvin téren egy mentőautóból fiatalok rángattak ki egy társukat, aki meg volt bilincselve. Ávósok beöltöztek mentősnek, ott volt rajtuk a fehér köpeny, és mentőautóval akarták elvinni a fiatalokat. Aztán az iskolához érve apámmal átmentünk a szomszédos Szent Király utcába, és a sarokig jutottunk, mert akkor már sokan voltak. A Bródi Sándor utca, Szent Király utca sarkáig jutottunk. Akkor már egyértelmű volt, hogy itt nagyon komoly népi megmozdulás van, akkor még nem mondtuk azt, hogy forradalom, emberek felzúdultak. És a tömeg várakozott, ablakokba ki voltak téve rádió, és Gerő beszélt. Na ez aztán, amiket ott összefordult, és megpocsúrniázta az embereket, az olaj volt a tűzre. A rádió épület akkor körül volt állványozva a tatarozás miatt, már ott fölmásztak emberek, és megérkeztek az ávósok teherautóval. A teherautóról le akartak ugrálni a gépisztolyos ávósok, és akkor ilyen törmelék darabokkal, amiket találtak így a fönn az állványokon, onnan kezdték őket dobálgatni, erre az ávósok pedig lőttek. kapták. Na akkor, amikor az első halottakat, sebesülteket kezdték kihúzni, akkor már tudtak, hogy ez már forradalom. És amikor mentünk hazafelé, akkor már a Mozsigmond körtéig kellett elgyalogolni, mert Múzeum körúton már fölborított villamos autóbusz volt, nem közlekedett akkor már sem. Van egy érdekes intermezzo egyébként, amikor ott álltunk a Szent Király utcában, jött egy tűzoltó autó. Akkor nem volt még vízágyú, tűzoltó autóval akarták szétfecskendeztetni az embereket. És amikor odaértek, a tűzoltó letekerte az ablakot, és azt mondta, hogy ezt a pályák magukat emberek, mi is magyarok vagyunk, nem csinálunk semmit. Ez minden szinten és minden vonalon azt hiszem egy akkora fölszabadulás volt, és olyan euforikus érzés, amit mai napig nem éltem át, még 89-ben sem.
Volt ennek a legnehezebb abban az időben?
Azt kell mondanom, hogy ezt elsősorban a szüleink érezték, de hát azért ez az állandó feszültség természetesen a gyerekekre is átragadt, hiszen azt a feszültséget, hogy na most akkor nem lehet tudni, mikor törnek ránk, de hallgatták, hogy a szülők a Szabad Európa Rádiót, apánk rászólt, hogy meg ne tudjam, hogy az iskolában erről egy szót is szól, vagy hogy elfütyülöd azt a hívójelet. Ezeket nem volt szabad megemlíteni se.
Van-e valami, amiben mondjuk kockázatot vállalt az ön családja ebben az időszakban?
Hát hogyne, sőt. Hát apámnak minden rendszerrel meggyűlt a baja, mert szókimondó ember volt, úgyhogy így aztán a nyilasoktól kezdve a kommunisták mindenkivel összeütközésbe került. Amikor én például általános iskolás voltam, akkor én cserkész voltam 48-ig, amikor megszüntették a cserkészetet, és vallásos családban nőttem fel. És ilyen körülmények között most így megszüntették a cserkészetet, és jött az úttörő. Úgyhogy aztán apám keményen megtiltotta az iskolában, hogy úttörő legyek, és ez hát az akkori igazgatónak meg igencsak nem tetszett.
Az ön életére vonatkoztatva milyen hatása van ezeknek a tapasztalatoknak?
Ez egy életre szól. A jelenlegi nyugdíjas életemben és Pestidekuti Polgári Körök Szövetségének elnökeként ezt a szellemiséget igyekszem átadni másoknak is, és a fiatalabbaknak is. Olyan megdöbbentő élményeim is voltak, ugye, mint az október 25-i parlamenti sortiz, ahol 13 méter előtték le a párhuzamos osztályba járó egy iskolatársunkat, és bizony az is kemény munkába került az, hogy 2007-ben végül sikerült a gimnázium falán egy emléktáblát felavatni az emlékére. Ezeket az életre szóló élményeket nem tudja az ember elfelejteni, akármeddig él is.
És mik azok az értékek, amiket ön képvisel?
Igen, féleképpen a szabadság, a hazafias lélek, és igen, az Isten hit. Ezt én vallom, és nem is tántorodom elettől.
Miért fontos önnek, hogy Isten jelen legyen az életében?
Nélkül semmik vagyunk. Éppen tegnap volt egy ilyen vezetőségi megbeszélésünk a Polgári Körösszövetségben, és ott is elmondtam, hogy nem értem egyszerűen az ateistákat. Hát csak nézzenek ki az ablakon, nézzenek arra a sok rétű, a színes kavalkádra, amit a természet nyújt. Hát ennyiféle terte ágazó szépséget és csodát. Az ember nem, hogy ezt nem tudja, semmit nem tud, de Csóka Jandrásnak mondta, hogy az ember két dolgot nem tud, a semmiből valamit, és a valamiből élőt csinálni. És ez így igaz, és akkor ne büszkekedjünk azzal, hogy az ember középpontban, és aztán sehol senki más. Ez semmi más nem kell, csak egy kicsit értő szemmel körülnézni a világban.